egy teljesen random services cégnél is te tudsz egy nagyon jó fejlesztő lenni. Az igazi érték szerintem tényleg ez a networking érték, hogy ott kikkel dolgozol együtt, és hogy azok az emberek utána milyen cégekhez mennek tovább, vagy mondjuk hol lesznek utána vezetők. Tehát annak egyébként az értéke, az szerintem az közel felbecsülhetetlen ezeknél a cégeknél. Tehát ez az igazi value.
Sziasztok! Ez itt a 35. Crafty, a HVSI IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata, és valóban a 35., mert itt valaki kiszúrta, hogy az előző adásban véletlen 35-öt mondtam, pedig csak a 34. volt. És hogy miről is fogunk most beszélgetni, vendégünk nincsen, ketten vagyunk zéróval a stúdióban, és talán ez az első adás, amikor teljesen szinkronban mozog a téma a hírlevéllel, amire egyiket fel tudtok iratkozni a crafty.hu-n. Zéro ugyanis előző héten írt egy hírlevelet, ez a Crafty hírlevele, aminek nagyjából dióhéjban annyi volt a témája, hogy vannak mindig a piacon olyan cégek, amiknek olyan magas a reputációjuk, hogy önmagába el tudnak adni téged, hogyha mondjuk így a CV-ben szerepelnek, illetve ezeknek a cégeknek olyan erős a network hatásuk, hogy a későbbi karrieredet is elég rendesen megtolhatják, és azt beszéltük Zéroval, hogy egész egyszerűen ebben a témában azért valamennyivel több van, mint egy sima hírlevél, és mi lenne, hogyha csinálnánk róla egy podcast adást. Úgyhogy tulajdonképpen erről fog szólni ez a podcast, és ugye kezdjük azzal, hogy egy kis történeti kitekintő, hogy például kik voltak azok a cégek 10 évvel ezelőtt, akik pont ez a kategória volt, magas reputáció, eladnak téged.
Én ebből a szempontból egy kicsit visszamennék még az időben, mert szerintem a termékfejlesztő cégek népszerűsége előtt még inkább egy más időszak volt, amikor az amerikai cégek megjelentek Magyarországon. Tehát ez egy időben ilyen nem nagyon volt, és amikor megjöttek, és a Morgan Stanley volt az ennek szerintem az egyik legnagyobb ilyen jelképe, akik bejöttek ide, és elég magas minőségben egyébként hire-öltek mérnököket, és ők szerintem, ők voltak az első cég, akivel találkoztam, aki egy nagyon nagy mennyiségű tudást szívott föl, az egyetemekről, a piacról, és annak egy nagy presztízs értéke volt. Tehát én még emlékszem arra az időszakra, ma már szerintem sokan nem tudják, hogy annak örültek a fejlesztők, hogy ők ingbe járnak dolgozni. Mert ugye ennek volt egy presztízs érték, hogy neked fel kell öltözned
egy munkahelyre. Hát nem mindenki örült ennek.
Nem, az elején még igen. Az az érdekes, hogy szerintem a legelején ennek volt egy ilyen presztízs érték, aztán nyilván ez sokáig nem tartott. Tehát hogy emlékszem, ennek volt egy elég nehéz része, amikor már annyira nem volt szimpatikus az embereknek, meg volt egy olyan oldala, hogy amikor rájöttek, hogy máshol ez nem kötelező, itt meg igen, akkor ott elkezdett fájni. De az elején ez látszódott, hogy te egy nagy amerikai banknak dolgozol, jól fizetnek, jó karriert tudsz egyébként bent fölépíteni, tehát ennek volt egy presztízs értéke. Függetlenül attól, hogy mondjuk milyen a céges kultúra, milyen a termék, az ott nagyon jól működött, mert tényleg egy olyan helyen dolgoztál, ahol nagyon sok okos emberrel egyébként összeraktak téged. Tehát az egy nagyon jó hely volt egyébként tanulni.
Volt is súlya az önéletrajzodban, vagy te dolgoztál Morgan Stanley-nél?
Ez így van, annak egy pont a nagy súlya volt. Úgyhogy időben én egyébként rájuk emlékszem, akikkel ez elindult, majd utána később a termékfejlesztő vonal vett át egyébként ezt a fajta titulust, és szerintem valószínűleg mindenki tudja, hogy volt ez a PreziLogMeIn duó, illetve ott mellette a
Ustream
volt a harmadik, ami szintén egy viszonylag magas presztízsel rendelkezett a piacon. Úgyhogy megvoltak egyébként ezek a cégek, ahol tényleg szerintem ez az ideális trió összeállt. Az ideális triónak én azt szoktam nevezni, amikor van egy érdekes termék, van egy jó hely, ahol engineerként tudsz fejlődni, és mellette mondjuk még van egy anyagi megbecsülés része is. Mondjuk
mert előbb a cégkultúrára gondoltál.
Így van, meg igen, a cégkultúrával együtt. És mondjuk ez érdekes része, mert azért az anyagi megbecsülés az nem nagyon volt meg még az elején. Tehát ezek a cégek, ahol egyébként nagyon sokan szerettek volna dolgozni, közel sem fizettek úgy, mint mondjuk mint az egyik korábban említett cég. Vagy egyébként nagyon sok más cég piacon. Tehát hogy volt még egy ilyen nehézség ennek, hogy az a fajta erős finanszírozottság, ami később megjelent a piacon, az nem volt meg egyébként a legelején. Tehát, hogy az inkább egy nagyon érdekes dolog volt ott dolgozni, ahol sokat tudtál tanulni, de mondjuk anyagi szempontból nem feltétlenül volt annyira jövedelmező. Ugye persze adtak opciókat, mondjuk a LogMeIn-nél egyébként a LogMeIn ez mondjuk pont kilógott ebből, mert a LogMeIn-nek ugye tőzsdére menetel az egy elég nagy win volt azoknak, akik ott dolgoztak. Tehát hogy az mondjuk pont kilógott szerintem így mondjuk a másik két cég mellől, de hogy akkor egyértelműen megvolt ez, hogy ott egy olyan tudást tudsz felhalmozni, meg egy olyan networköt tudsz építeni, ami kiemelkedett a piacon. Ez az egyértelműen így volt.
De ez egyébként még kívül is ordított, úgyhogy effektíven ugye nem foglalkozok HR-rel, hogy rengeteg ismerősömtől hallottam abban az időben, hogy konkrétan azt mondták, hogy nekik a prezi az álmaik melója. Sőt, olyan emberektől is, akik nem IT-sok, tehát hogy marketingesektől is hallottam ugyanezt. Érdekes, hogy amikor a Morgan Stanley-t szóboztad az elején, hogy a legelső stációban a Morgan Stanley pusztán azért, mert amerikai cég volt, mennyire menőnek számított. Annak idén, hát szerintem ennek már van 15 éve, itt találkoztunk a Morgan Stanley-sekről, Morgan Stanley-sekkel, és nagyon jó szakemberek dolgoztak ott, és, de egy nagyon formalizált környezet volt, pont ez a dress code, stb., és ott kérdezgettem az üzemeltetőket, hogy de mégis, tehát hogy itt ilyen csavarok vagytok a gépezetben, abszolút nem tűnik kívül egy ilyen menőhelynek, hogy is mondjam, tehát egy ilyen személytelen sztorinak tűnt, és például nagyon érdekes, az egyik üzemeltető konkrétan azt mondta, de lehet, hogy ezt a sztorit már egyébként elmondtam egy másik craftiban, hogy ilyen melót sehol máshol nem tudsz csinálni Magyarországon, mert mondta a srác, hogy van például egy konszolidált adatfolyam, ahol a londoni, nem tudom, a New Yorki meg a tokiói tőzsdének az adatait így agregálják, és azt mondta, hogy mint a másodpercenként átmegy rajta 2,4 millió dollár, most mondtam valamit, de kb. Egy ilyen nagyságrendet mondott, és mondta, hogy ezt felügyeli, azt mondja, hogy ez ennél kritikusabb üzem nincsen, iszonyatos nagy felelősség, és iszonyatos nagy presztízs, és szerintem iszonyatos a menőre gondolja, hogy ezzel ő foglalkozik. De érdekes, hogy az egy dolog, hogy a munkavállalók mit gondolnak erről, az látszott, hogy a csapból is ezek a cégek folytak, de ezek szerint a másik oldalon más cégeknél is ezt gondolták róluk, tehát hogyha te bementél, úgyhogy mondjuk prezis voltál, vagy Morgan Stanley is voltál, stb., akkor gyakorlatilag majdnem a surranó pályád volt.
Hát bizonyos esetekben igen. Ez egyértelműen látszott, hogy volt egy megkülönböztetés a piacon. Tehát amikor van egy pár cég, ami nagyon kiemelkedik presztízs értékbe, annak van egy olyan hatása, hogy a legjobb emberek oda jelentkeznek. Tehát, hogy amikor te egy más céget vezetsz, vagy egy más cégbe dolgozol, akkor általában te nem voltál fönt annyira ezen a radaron, úgyhogy ennek megfelelően ez így nagyon sok vezetőnek tudom, hogy fájt. Tehát, hogy az, hogy te nem tudsz feltétlenül velük versenyezni, vagy nem hozzád mennek egyébként ezek a talentek, ez egy nagy pain point volt. Úgyhogy ennek megfelelően, hogyha valaki úgy döntött mondjuk valamelyik cég ezek közül, a cégek közül, hogy elmegy egyébként valahova pályázni, akkor ott azért elég erős elbírálásban részesültek. Tehát ez nagyon keményen megvolt. Tehát és most nem arról van szó, hogy átugrottál lépéseket, hanem egyszerűen, ha mondjuk volt 10 CV, akkor mondjuk te kerültél a tetejére. Tehát, hogy ezek a dolgok egyértelműen megvoltak. Pláne egyébként bizonyos szélsőséges esetekben, és ezt említettem szerintem a hírlevélben is, hogy itt azért voltak olyan szituációk, amikor kb. Üres munkaszerződést kaptak emberek, mert egyszerűen akkora tudásuk volt, és nem nagyon voltak mások, akik
egyébként... Az üres munkaszerződés az, hogy neked kell bírni az összeget?
Ez így van, vagy az, hogy mit szeretnél csinálni, csak az a lényeg, hogy gyere
de akkor
hozzá.
Nem egy urbán legenda?
Nem, és nem is egyszer találkoztam ilyen helyzettel, többször is volt. Tehát ezek nagy részéken szerintem a helyzetnek is szóltak, tehát biztos, hogy az egyén is rászolgált erre, de ez nagyon egy helyzeti előny volt, mert akkoriban ugye nem volt túl sok termékfejlesztő cég Magyarországon, és hogyha terméket szerettél volna fejleszteni, akkor tényleg ez a pár cég volt, ahonnan el tudtál vinni valakit, és hogyha mondjuk valakinek még ezen belül a reputációja is jó volt ezekben a cégekben, és egyértelműen jókat mondtak egyébként a kollégák is róla, akkor azért elég kemény versenyek tudtak kialakulni azokért az egyénekért, tehát hogy ez megvolt, és tényleg itt nagyon kemény harcok voltak egyébként állam. Tehát én most már szerintem kicsit másabb a piac, de akkoriban ez nagyon egyértelműen megvolt.
Egyébként, arról az oldalról nézzük az egészet, hogy egy másik munkaadónál nagyon magas az ázsiód, mert itt dolgoztál. Nyilván azt feltételezi, hogy azt gondolják a cégek, vagy azt gondolja a piac, hogy ott nagyon jó szakemberek dolgoznak. Mennyire volt ennek valóság alapja? Mert az egy dolog, hogy lássuk be, hogy a csapból is ezek a cégek folytak akkor. Jó, akkor jött be ez a startup kultúra, stb., de hogy ténylegesen mennyi valóság alapja volt ennek?
Szerintem nagy arányban igaz volt. Persze nem mindenkire. Tehát egy bizonyos méret fölött szerintem nem nagyon van olyan cég, ahol, ha nem tudom, 100-200 vagy nagyobb méretekről beszélünk, ahol minden egyes employee nem tudom, a top fél százalékban a piacon. Tehát egy ponton ez már szerintem nem tud megvalósulni, de az biztos, hogy ha mondjuk szétválasztanám ebből a szempontból mondjuk a különböző funkciókat. Tehát mondjuk engineeringben, ezeket a cégeket nézzük, szerintem nagyon egyedi tudás volt sok doménben, tehát ez egyértelműen megvolt. Ha mondjuk az, nem az engineering tudást nézzük, ugye ott meg aztán teljesen egyedi volt. Mondok egy példát, az, hogy valaki akkoriban termékfejlesztőként dolgozott, amikor még azt se tudták az emberek, hogy mi az, hogy te termékfejlesztő, vagy nem voltak ilyen róla. Tehát Magyarországon ugye nagyrészt csak outsource tevékenység folytott, meg nem voltak termékmenedzserek, legalábbis ezen a területen nem. Tehát akik például ott product managementtel foglalkoztak, nekik az értékük az egekbe ment föl, mert hogy volt, nem tudom, 5 ember Magyarországon, és hogyha hirtelen egy több csomó cég elkezdett egyébként termékfejlesztéssel foglalkozni, túl sok helyre nem tudtál fordulni. Tehát, hogy ott tényleg voltak egyébként olyan tudásbázisok, amit máshonnan nagyon tudtál megtalálni. Egyszerűen te is mondta, hogy akkoriban indult el ez a startup vonal, és hát nem voltak más startupok, tehát hogy nem nagyon volt máshonnan, el tudtál vinni embereket. Tehát ott összejött szerintem egy elég jó tudásbázis, és nagy esetben ez teljesen valid volt, tehát onnan lehetett egyébként kulturális szempontból, meg egyébként tudásban is jó embereket találni.
Egyébként talán ezt támasztja elő, hogy pont itt beszélgettünk egy konkrét emberről az adás előtt, és ugye, vagy annak idén a Prezinek pont az infrás csapata, az úgy nem egy emberről van szó, hanem a Facebookhoz mentek. Tehát a Prezitől a Facebookhoz dobbantottak, tehát azt jelenti, hogy szerintem abban az időben a Facebookhoz dobbantani, az azért azt feltételezi, hogy azok a srácok nagyon jók voltak.
Nem, ez így van egyébként, és más területekről is, tehát hogy nem csak infrás csapatban, hanem máshonnan is mentek egyébként sokan neves külföldi cégekhez, tehát nem feltétlenül csak a Prezitől, máshonnan is, tehát hogy itt a Spotify-hoz sokan mentek egyébként ki, a Logmintől is, meg más cégektől, tehát hogy megvoltak ezek, hogy az akkoriban nevesnek tartott, meg érdekes külföldi cégekhez, ezektől a cégektől sokkal könnyebben el tudtál menni, mint más cégektől, mert ott már tényleg megvolt egy kulturális meccs, az engineering meccs volt az, hogy konkrét tényleg termékfejlesztő cégnél dolgoztál, tudtad, hogy ez hogy működik, tehát ez gyakorlatilag az egy nagyon jó útlevél volt mindenkinek ahhoz, hogy el tudjon menni. Akkoriban, akkor, amikor még ez nem volt annyira beolajozva, hogy külföldre mennek az emberek, tehát akkor az nem volt annyira bevett szokás, mint ami mostanában van, mondjuk az utóbbi 5-6 évben volt.
Én most annyiszor elmondtuk azt a szót, hogy termékfejlesztő cég, vagy ezt a két szót, azért mondjuk már el azt, hogy miért van az, hogy mindig a termékfejlesztő cégek azok, amiknek ilyen magas reputációjuk van a piacon?
Ez jó kérdés egyébként, hogy mi az oka. Ezen már gondolkoztam én is korábban. Szerintem az valószínűleg sokat segít, hogy van egy termék, amivel valaki tud azonosulni. Még mondjuk egy szervizi cégnél ugye ilyen nincsen. Tehát, hogy mondjuk ha megnézzük most is cégeket, mondjuk ott van a Shaper, vagy ott van mondjuk a Kraftdox, meg nagyon sok ilyen cég, ott egyértelműen van egy termék, amit ki tudsz próbálni, amit meg tudsz nézni, még amikor a szervizi cégeket nézed, valójában sok esetben azt se tudod, hogy mit csinálnak, mert mondjuk nem tudom, banking projekteket visznek, valójában nem is nagyon beszélhetnek nagy arányban, hogy pontosan mit csinálnak, tehát hogy nincs egy ilyen fizikai valója egyébként, amit így bárki számára elérhető. Szerintem ez egyik, a másik meg, hogy ha megnézed, a nagy amerikai cégek mind termékfejlesztő cégek. Tehát a Facebook, az Instagram, az Apple, stb. Tehát ezek mind nagyjából ugye ugyanezből a kultúrából jönnek, ergo szerintem ennek van egy gyűrűző hatása, meg az engineering practice-ek is, tehát az, hogy mondjuk, és most tudom, hogy ez egy teljesen lerágott csont, de amikor ugye az a Spotify-nak az agile modellje, ami vagy létezett, vagy nem abban a formájában, az is ugyanúgy egy termékfejlesztő cégnek volt a sajátja, tehát van ennek egy gyűrűző hatása, és valamennyire van ennek szerintem egy presztízs jelentősége is, hogy te termékfejlesztő cégnél dolgozol, és szerintem ez egy sokrétű, egy összetett történet, hogy ez miért.
Hát meg az, hogy ezek a cégek, amikor itt megjelentek, akkor ezek kvázi zöldmezős fejlesztések voltak. Nulláról indultak, bármilyen technológiához nyúlhattak, bármit kipróbálhattak. Ugye mindig elmondjuk, hogy van a magyar piacnak technológiában mondjuk egy 3-4 vagy akár 5 éves lemaradása, hát nekik nem volt, mert gyakorlatilag bármit használhattak gyakorlatilag. Bármilyen programnyelvet, nem voltak megkötve a kezük, és nyilván ez a szabadság az, hogy kísérletezni tudsz bátran, sok technológiát próbálsz ki, az nyilván azt feltételezi, hogy sokat látott vagy, és bizonyos szempontból a piac előtt jársz itt technológiai ismeretben.
Ez így van, ez egyértelmű meg volt a startupoknál, mondjuk így a startup és startupok között is volt különbség, tehát ezért ez nem volt mindegyik cégre jellemző, ez a nagy nagy experimentál légkör, egy párra igen, de nem mindegyikre, mert hogy van például, akik mondjuk olyan terméket fejlesztettek, ami mondjuk egy jóval kötöttebb közegbe szállítottak. Tehát nem tudom, például bankingbe szállítasz valamilyen terméket, akkor mondjuk nincs egy akkora mozgástered, mint mondjuk, hanem egy B2C terméket fejlesztesz, és akkor nyilván sokkal nagyobb lehetőség van a különböző experimentál dolgokra, vagy akár tudom, hogy régen egyébként ez nagyon ment, különböző funkcionális nyelveket is behoztak egyébként a cégekhez, ami mostanában annyira már nem dívik, de például ez is nagyon-nagyon ment, amit nyilván a fejlesztők nagyon szerettek, tehát ez nagyon jó, nagyon nagy fan volt nekik.
Egyébként például az adás előtt erről nem beszélgettünk, hogy most improvizálok, hogy eszembe jutott egy cégnév, és most tegyük félre azt, hogy mit gondolsz a termékről, vagy magáról a cégről, a cégkultúráról, Dockler. Hogy, mert nagyon érdekes, hogy olvastam egy cikket egy pár év ezelőtt, amit egy szociológus csaj írt, és alapvetően a Docklernek az üzleti modelljét bontszolgatta, és nyilván így bizonyos szempontból lesújtó véleménye volt rajta, de, vagy róla, de egy nagyon érdekes szálat megpendített benne, amiben igazából sose gondoltam bele, hogy gyakorlatilag a magyar startupokban lévő emberek egy jó része a Dockler szoknyája alól bújt ki. Hogy attól függetlenül, hogy effektíve mégiscsak pornográf tartalommal foglalkoznak, és sokan a náluk lévő cégkultúrát mondjuk ról megvan a véleményük, de hogy nagyon magas volt az ilyen, hívjuk itt technológiai reputációja a cégnek. És azóta is ugye sok ember volt itt már a stúdióban, akikről így kiderült, hogy basszus, ő is a Docklernél kezdett, meg ő is a Docklernél kezdett.
Ez így van. A Docklernek egyébként volt egy egyértelmű előnye abban a szempontból, hogy egy akkora infrastruktúrán lehetett dolgozni Magyarországon, amit sehol máshol nem lehetett. Tehát egyszerűen, ha megnézzük, hogy hány országban mekkora szervizt kell üzemeltetni, az horror az a méret. Tehát, hogy tényleg az nagyon-nagyon durva volt, úgyhogy ennek megfelelően ez tényleg így van, hogy például a mai vezetők nagy része viszonylag kevés olyan embert ismerek egyébként, bár nem igaz, már vannak, de nagyon-nagyon sokan dolgoztak a Docklernél egy ponton, mert ott nagyon sokat lehet tanulni egyébként, ez tényleg megvolt. Tehát ugye félretesszük, hogy miről szól a termék, meg a céges kultúra és egyéb dolgok, ezeket félreteszed, ott nagyon-nagyon sokat lehetett egyébként engineering tudásból kiszedni, ez biztos, hogy így, és hogy mai napig ez megvan, tehát hogy azért az a skill az mai napig nem sem kicsi.
A Docklernél nem lett kicsi, igen.
Tehát ez a része most is megvan, úgyhogy ezek egyébként most is tudok olyan cégeket mondani, most innen nemesítve őket, akik egyébként nem is feltétlenül ennyire nagyok, vagy nem is feltétlenül ismertek, de hogy mondjuk a radar alatt vannak például olyan 5-10 fős cégek, akik egyébként iszonyat nagy tudást képviselnek adott doménekben, csak mondjuk az ilyen szabdomének, tehát hogy bizonyos domainekben, de ezek most is megvannak.
De most pornóra kéne azt célnom?
Nem. Nem.
És a hírlevélben viszont volt egy nagyon érdekes részlet, hogy azt mondtad, hogy ezeknek a cégeknek az egy dolog, hogy jól mutatnak a CV-dben és eladnak téged, viszont az elsődleges, a karriered szempontból az elsődleges hatásuk mégsem itt van, hanem az a kapcsolati háló, amire szert teszel azáltal, hogy egy ilyen cégnél dolgozol. És szerintem talán ennek a jelentőségét nem ismerik annyian a piacon, szerintem hajlamosak ezt gondolni.
Nem, szerintem is, tehát a legnagyobb érték nem is feltétlenül az, hogy mondjuk milyen engineering tudást tudsz felhalmozni, mert azt feltudod egyébként, tehát tudsz nagyon-nagyon jó fejlesztő lenni olyan helyen is, ami nem extrém népszerű. Tehát ehhez nem kell olyan cégnek lenni, amit mindenki ismer, vagy valamilyen szempontból érdekesnek tűnik. Egy teljesen random services cégnél is te tudsz egy nagyon jó fejlesztő lenni. Az igazi érték szerintem tényleg ez a networking érték, hogy ott kikkel dolgozol együtt, és hogy azok az emberek utána milyen cégekhez mennek tovább, vagy mondjuk hol lesznek utána vezetők. Tehát annak egyébként az értéke, az szerintem az közel felbecsülhetetlen ezeknél a cégeknél. Tehát ez az igazi value. Nyilván millió dolgot mellé lehet tenni, meg tök jó dolog, hogy a CV-dben is jól néz ki, de ennek az értéke szerintem az egyik legfontosabb. Ráadásul minél magasabb szintre jutsz ebben, meg minél jobb cégeknél dolgozol, ez hatványozottan működik. Tehát nekem a munkám miatt vannak ismerőseim, akik az Amazonhoz, a Googlehoz, meg ezekhez a cégekhez mentek el dolgozni külföldön, teljesen különböző lokációkon, és ott ez még inkább megvan, mert ott már nyilván egy globális piacon egyébként.
Ez kicsit olyan, mint a Oxfordi diák voltál, vagy magyar viszonyban Pannonhalmi Bencés voltál.
Így van, mint ezek az egyetemi alumnik, ez megvan ott is. hogy nyilván emlékeznek rá. Pláne egyébként szerintem a mostani helyzetben vannak nagy jelentősége. Tehát mondjuk 2022-ben persze tök jó volt, de akkor mondjuk szerintem nem volt akkora értéke, most nagyon. Tehát amikor a belső ajánlás az szinte mindent ledominál, mert mondjuk olyan mennyiségű inbound bejelentkező van bizonyos pozíciókra, hogy egyértelműen prioritást élveznek egyébként a belső ajánlások, most pláne nagy értéke van, hogy milyen a te networköd, meg akikkel együtt dolgoztál, ők hol dolgoznak, kikkel, milyen nexusod van, ez szerintem nagyon sokat számít.
És itt megkülönböztették kétfajta piacot, ugye az elsődleges, meg a másodlagost. Kicsit beszéljünk már ennek a jelentőségéről.
Igen, én ezt pár éve hallottam először, és akkor ez így összeállt ez a rész. Azt hiszem a Shopify-os CEO beszélt erről, mert hogy ők valamelyik szem Torontóban építettek engineering irodát, ami egyértelműen nem, Kanadában nem minősült egy nagy engineering hubnak. Tehát, hogy már Kanada akkor inkább Vancouver, de nagy arányban az Egyesült Államokban voltak az engineering hubok, és ő beszélt erről, hogy úgy akartak befektetést adni a Shopify-nak, hogy elvigyék az engineeringet a Torontóból, ő pedig nem akarta, mert ő azt látta, hogy van nagy érték abban, hogy egy másodlagos hubon vagy, egy, hogy nem kell mondjuk versenyezni a top cégekkel a talentért, kettő, sokkal több időd van kinevelni a talenteket, tehát nincs az, hogy azonnal elviszik az individuált, akit felvettél, hanem tudsz éveket egyébként beleölni, és végül ez bejött a cégnek, és ebből a szempontból egyébként Magyarország is nagy arányban egy secondary hubként működik. Tehát Magyarországon szinte csak Magyarországról tudsz hire-ölni. Tehát, hogy itthonról igazából idehozni embereket, ide csábítani nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Vannak egyébként persze nagy arányban vezetői szinten ilyen történetek, hogy idehoznak embereket külföldről, de Magyarország nem egy primary destination. Mondjuk, hogy összehasonlítjuk mondjuk egy Amsterdammal, egy Berlinnel, egy Dublinnal, vagy Zürichkel, amik a nagy tech hubok, ők a primary lokációk Európában.
Tehát ott vannak azok a cégek, a mindentvívő cégek gyakorlatilag.
Ott vannak a mindentvívő cégek, és a talent pool is ott sokkal jobb. Tehát, hogy egyértelműen az a tudás, amit ott meg tudsz szerezni, az mondjuk jóval ideálisabb, mint amit mondjuk itt meg tudsz szerezni, mert Magyarországon csak igazából a magyar egyetemek meg a magyar piacnak az outputjával tudsz kalkulálni. Ebben természetesen egy alacsonyabb price pointon, mint az előbb említett városokban, de hogy ott viszont nyilván ott gyakorlatilag az egész Európát, sőt, még nyilván az oroszokat, meg mindenki más is beleértve, mindenkivel tudsz kalkulálni. Ezt tudom is, most pont beszélgettem, most volt egy ebédem egy magyarországi vezetővel, aki mondta, hogy például Berlinbe hire-ölnek, és mondta, hogy gyakorlatilag egy némettel sem találkoztak.
Akkor Berlin is elsődlegesnek számít?
Így van, Berlin is az. És mondta, hogy ez a oroszok, ukránok, törökök, mindenféle nationality van a hiring folyamatokban, de hogy német egy sincs. Tehát, hogy ez megvan. Úgyhogy ez egy érdekes helyzet, mert hogyha Magyarországra jön egy cég, akkor kalkulálnia kell azzal, hogy csak a magyar piacról tud felvenni embereket. Tehát ide relokálni még a környező országból sem lehet. Tehát nem tudsz. Romániában fizetések alapvetően inkább magasabbak, mint Magyarországon. Még hogyha más országokat nézze, Szlovákiában a technológiai piac eleve annyira nem erős. Még talán Szerbiából lehetne, de az sem egy bejáratott vonal. Tehát, hogy itt igazából ez a secondary market működik teljes mértékben.
Tehát is az a csúcs, hogyha egy elsődleges piacon, mondjuk megcsipsz Londonba egy big tech céget, azonnantól kezdve téged elkísér a pályafutásod.
Ez így van. Ha az ott belekerül egyébként az önéletrajzodba, meg ezt a networking effektet jól ki tudod használni, onnan már azért nagyon nagyot keresni, hogy azt ne tud megoldani. Tehát, hogy ott tényleg az van, hogy annak a hatása szerintem, pláne hogyha valaki ez a közép-kelet-európából jön, az nagyon erős. Ezt láttam én is, pláne hogyha például valaki hazajön. Annak nagyon nagy ereje van, hogy te valamelyik nagy big technél dolgoztál.
Tehát hazajönök, azzal lehúztam mondjuk a Facebooknál 5 évet, akkor azért itt hanyat esik.
Hát az kemény, ez kemény. Hát ugye most Magyarországon is van ugye ezekből kettő. Az egyik az Nvidia, a másik a Google. Ugye mindkettőnek van egy nem túl nagy irodája egyébként, mindkettőnek egy pici irodája van Magyarországon, de az most látszódik, hogy most ez a kettőn kívül egyébként, hogyha termékfejlesztő céget kellene mondanom, mondjuk magyar alapítású termékfejlesztő céget, az már annyira nem triviális, mint korábban volt. Tehát ha mondjuk így visszatekintünk 10 évvel ezelőttre, akkor nagyon egyértelmű meg volt az, hogy az emberek, hogy én a Prezinél akarok, a Logminnél akarok dolgozni. Ezek a dolgokat nagyon pörögtek. most már ez szerintem nincs meg.
Ez egy jó kérdés, az én is gondolkodtam, hogy miért van az, hogy 10 évvel ezelőtt megvoltak ezek a cégek, ugye itt még beszélgettünk róla, egy időben még az MRCC is ilyennek számított, meg egy időben talán a Banzai Cloud is ilyennek számított, és most így nem lehet azt mondani, hogy ez vagy az, vagy amaz a cég ilyen. Mi változott? Nyilvánvaló akkor nagyon nagy vizibilitások volt ezeknek a cégeknek a médiában. Szerintem sokkal nagyobb, mint most. Tehát, hogy a mainstream sajtó is folyamatosan címlapon foglalkozott ezzel. Most ez a startupokkal kapcsolatos történések majdnem, hogy a Forbes-ra vonultak vissza. Ez is mögötte van, hogy egyszer kisebb a hype a kvázi menő cégek körül? Vagy már nem a nagy szám ez a startupos történet? Mert hogy jellemzően, hogy ezek még csak startup cégek.
Általában startup cégek, igen. De ez jó kérdés, én ezt nem nagyon tudom kívülről megítélni, hogy mi az oka. Mondjuk, ha megnézzük az utóbbi 2 évet, és látva azt, hogy mondjuk milyen szinten esett be a startup finanszírozás, ami mondjuk az utóbbi két évben megtörtént, az mondjuk érthető. Tehát ha most valakinek nem ez a number one prioritás az életébe, azt szerintem ez egy teljesen valid döntés. Tudva azt, hogy azért jelenleg startupként működni, az nagyon nem triviális. Tehát mondjuk most valamennyire érthető, de ez igazából nem 2 éve kezdődött. Tehát már ha mondjuk megnézzük 2019-től mondjuk azt a prime időszak, mondjuk az a 2019-2022-ig mondjuk a covidos kisrészt kihagyva, akkor sem volt már ez meg. Tehát akkor sem volt az, hogy én valamelyik, nem tudom, Forbes címlapon lévő cégnél szeretnék nagyon dolgozni. Igazából én azt láttam, hogy nagyobb arányban, mondjuk a fejlesztőket nézzük, inkább a technológiai kihívásokat keresik. Tehát nem a cég számít annyira, hanem azt, hogy mondjuk legyen egy jó fizetésem, legyen technológiai challenge, és a cég, hát mondjuk akkor az a harmadik. És igen, ez nagyon máshogy volt. Tehát ez nagyon megváltozott ez a része, hogy a cég, mint presztízs, vagy a cég, ami nekem így nagyon-nagyon tetszik, és az az álmom, hogy ott dolgozzak, ez így nagyon eltolódott, és inkább a technológiai részbe mentünk át.
Igen, de van egy csomó dolog, ami nem újdonság. Hát emlékszem, hogy régen így meg lehetett venni kilóra az embereket azzal, hogy a babzsák fotellel, a csocsóasztallal, az Xbox-szal, meg egyebekkel. Most meg azt lehet mondani, hogy van például az év irodája verseny, mindig végig szoktam nézni az indulókat, és ott ugye elég sok technológiai vállalat indul, és nyilván nem csak startupok, hanem magyar KKV-k és meg multik is vannak benne, és ez a fajta menőség, ez már ilyen mindennapos lett. Tehát, hogy onnantól ez egy hatalmas verseny volt az informatikai munkaerőért, talán ez az egy pont, ahol viszonylag gyorsan fel tudták venni a ritmust a többiek. Tehát lehet, hogy ez miatt van. Tehát, hogy ez a fajta menőség nincsen. De emlékszem, amikor 15 vagy 20 évvel ezelőtt először voltak képek a Google-nek a Zürich irodájáról, ahol a gyümölcsöket ilyen kis csúszdákon dobták le az asztalokhoz, akkor az annyira szürreális volt, hogy így rengeteg ember volt, azt mondta, hogy ő itt akar dolgozni. De most, ha előáll valaki ezzel, 2 nem dob a púzusodon gyakorlatilag.
Így van, szerintem ez teljesen ki lett maxolva. Tehát itt már a sörcsapokkal, a Turo Rudi automatával, meg ennek minden verziójával, ez szerintem...
Spangli szavával hallottam, hogy ilyen is van egyébként.
Amíg én arról nem hallottam, de szerintem ez teljesen ki lett maxolva. Tehát az, amit meg lehet tenni egy munkavállalóért, szerintem azt így megcsináltak mindent. És szerintem ez valahol egyébként jó volt. Tehát tudom, egy csomó helyen például mini óvodát csináltak, hogyha valaki beviszi a gyerekét, akkor tudnak vele foglalkozni. Tehát szerintem tök jó olyan szolgáltatást behoztak, amit tényleg egyébként.
De ezt a nagy cég is átvették, tehát a végén olyan cégtől hallottam például ezeket a széges óvodákat, akikről nem is gondolnád.
Nem, tehát hogy szerintem nem van ennek egy jó hatása, ami begyűrűzött máshova is, ennek megfelelően valószínűleg az értéke is csökken. Tehát egy startup ebből a szempontból nem feltétlenül tud már szerintem mást adni, mert nagyon sok nagy cég is behozott végén sok juttatást, ami meg volt ezeknél a cégeknél. Mondjuk önmagában szerintem a szabadságfaktor az még mindig jóval erősebb mondjuk egy startupban. Meg ez a fajta alapbizalom, már csak azért is, mert mondjuk kisebbek a csapatok, tehát mondjuk nem egy 500 fős csapatban dolgozol, ahol már az 500 fő miatt alapvetően más rendszernek kell működnie, mint amikor 40-en vagy 50-en vagytok. Tehát hogy szerintem ott még mindig vannak különbségek, de tény, hogy nincs meg ennyire ez a kultusz, mint ami régen megvolt.
És akkor most jön a beszélgetésnek a vége, meg a legnehezebb része, fogalmazunk így, mert hogy már a hírlevél kapcsán is ugye felmerült bennem a kérdés, fel is tettem neked Zero, hogy csomó hallgató azt várja, hogy nevesítsünk ilyen cégeket, hogy kik számítanak Budapesten ilyen magas reputációval bíró cégekkel. Egyrészt arra jutottunk, hogy nem lenne fair, ha most akármi mondanánk véleményt, mert nem is biztos, hogy igaz, meg azért mindent nem tudunk. Másrészt meg, hogy nincsenek ilyen kiemelkedő cégek. De hogy valami támpontot kéne adni a hallgatónak, nem? Hogy tud tájékozódni ebbe a világba, hogy tudja akár felismerni ezeket a cégeket. Én soroltam neked az adását ilyeneket, hogy én hajlamos voltam azt gondolni, hogyha például megnézed a budapesti meetup szubkultúrát, akkor legalábbis korábban jellemző volt, hogy az ilyen jellegű vállalatoknak mindig volt saját meetupjuk, sokkal többször találkoztam őkkel a Meetup Underground-ba, a tudásmegosztási helyeken, stb., de erre azt mondtad, hogy szerinted már ez sem jellemző. Akkor ugye feldobtam azt, hogy le kell vadászni egy csomó régi prezis meg startupper arcot a LinkedIn-en, és meg kell nézegetni, hogy ők hol dolgoznak most, vagy akik nézegetik az ő profiljukat, azok a kapcsolati hálójuk, az hova terjed ki, és akkor felhelyezni a radarra cégeket. De valószínűleg ez sem egy tökéletes forgatókönyv. Tehát, hogy tudunk bármit csomagot adni a műsor végén, hogy valaki egy kicsit el akar igazodni ebbe, hogy mik ezek, hol lehetnek ezek a cégek, akkor hol keresse?
Hát van a két cég, amiről beszéltünk, ugye nyilván ez a két Big Tech-nek a magyar irodája, nyilván az a kettő, az kiemelkedik ebből jelenleg, tehát ha valamelyik helyen dolgozol, az egyértelműen más szint. Ha nyilván így az értékét nézzük, vagy az önéletrajzban hogy néz ki, meg minden egyéb más, amiről beszéltünk. De hogyha ettől eltekintünk, az most szerintem egy jóval nehezebb helyzet. Tehát, hogyha nem ezzel, és ebbe próbáltam belehelyezni magam, hogyha nem ezzel foglalkoznék, ami a munkám, hanem mondjuk egy munkavállaló lennék, szerintem ez nagyon nehéz kívülről megítélni. Mert itt sok faktor van, ami közbejátszik. És még az sem feltétlenül jó, hogy ha azt hiszem, hogy mondjuk kikapott befektetés, mert az általában jót jelent, hogyha egy cég befektetés kap. De simán lehet, hogy egy cég, aki befektetés kap, az fél év múlva már mondjuk sokkal nehezebb anyagi helyzetben van, mint ahhoz képest, az az időponthoz képest, mint amikor befektetés kapott. Tehát, hogy én sok olyan céget láttam például, aki minden tele volt poszterezve, és tudom, hogy már éppen layoff ment náluk. Tehát, hogy ez így... Ez a része szerintem annyira nem működik jól, mint régen. Régen ez szerintem egy elég jó támpont volt. Ugye láttad, hogy valaki befektetés kapott, az általában évekre egy jó dolgot jelentett. Ez most nincs meg. Tehát, hogy ott már viszonylag rövid távon lehetnek gondok, független attól, hogy valaki kap-e befektetés, vagy nem. Ez mondjuk egyébként abból a szempontból érdekes lehet, hogyha például most ebben a klímában, ahol a befektetéseket nem igazán szórják, és mondjuk láttok egy olyan céget Magyarországon, aki egy nagyobb mennyiségű befektetést kap, az valószínűleg jó jel, mert nem sok cég kap befektetést. Tehát, hogy ez nem. Tehát, hogy aki már ugye a korábbi időszakban nem tudott befektetésbe hozni, és most sikerül neki, akkor ott valószínűleg valami jól megy. Tehát legalábbis, vagy product market fit biztos van, tehát valaki azt meg akarja venni azt a terméket. Tehát, hogy legalább ez a része megvan. Az, hogy mondjuk egy jó engineering kultúra legyen, meg minden összeálljon, az kívülről viszont már nehéz látni. Mert simán lehet, hogy egy cég nagyon sikeres, de mondjuk az nem feltétlenül jelenti azt a cégnek a sikere, vagy az, hogy üzleti sikere van, az, hogy mondjuk engineering szempontból azt kapod, amit szeretnél. Tehát ez a kettő, ez nem feltétlenül jár kéz a kézben, bár egyébként sok esetben ez megvan, de nem mindig. Tehát, hogyha ilyen lábakat nézünk, akkor szerintem ezeket érdemes. Illetve szerintem itt az, hogyha valaki épít a network-ére, meg körbe kérdez, az szerintem az egy jó út, hogyha beszélsz emberekkel, hogy ki hol dolgozik, ki mit gondol, más mit lát, hogy melyik...
Fejvadászokkal is érdemes szóban?
Ott esetben fejvadászokkal is így van, szerintem az is sokat tud segíteni, mert egy fejvadásznak ebből a szempontból szerintem viszonylag objektív rálátása van arra, hogy mi történik a piacon nagy arányban. Tehát az, hogy milyen cégek mennek föl, milyen cégek mennek le. Nekem elég sok beszélgetésem van mostanában, pláne ismerősökkel, tehát amikor ismerőssel beszélgetek, és teljesen transzparens tudok annak kapcsán lenni, hogy hol mi történik, meg én mit látok, akkor viszonylag gyorsan végig lehet is scrollozni a cégeket, hogy ki milyen stádiumban van, melyik az, ami javasolt, melyik az, ami mondjuk így kevésbé tudva azt, hogy éppen layoff volt, vagy éppen egy rosszabb periódusa mennek át, és mondjuk valaki oda jön, hogy nem tudom, két gyerekes apuka, akkor az ember nagyon meggondolja, hogy milyen cégről mit mond, azt mennyivel nem akar senkit sem rossz helyzetbe hozni. Úgyhogy szerintem a fejvadász, amit mondtál, az szintén jó opció.
Hát meg jó szőkítés, hogy annyit zoom mondani, ezek minden esetben szinte termékfejlesztő cégek gyakorlatilag.
Nagy arányban termékfejlesztő cégek, de egyébként ez fontos, hogy egy service cég is tud nagyon sikeres lenni.
Tehát, hogy de most abból a szempontból, ugye a beszélgetés apropója, hogy mi mutat nagyon jól a CV-dben, és mi az, ahol ez a bizonyos networking hatás érvényesül, hogy olyan kollégáid vannak, akikkel utána a következő 10-20 évet meg tud alapozni gyakorlatilag.
Ez így van. Tehát ez fontos, hogy tudást felszedni bármilyen terület, és nem most nem feltétlenül csak engineeringről beszélünk, azt nagyon sok cégnél be lehet. ez a networking hatás, meg a presztízs az viszont általában egy szűkebb cégportfólióra korlátozódik. Itt is, és egyébként külföldön is, tehát hogy ez egyértelmű.
Egyébként én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez a CV hatás már nem érvényesül ennyire, már csak azért, mert ha például annak idején ugye beszéltünk az elődökről, ugye a prezés társairól, azokra a cégekről szinte minden cégről tudták, hogy ki, micsodák. Most azért szerintem, ha most kiültetnénk ide, nem tudom, 15 random belső recruitert, és felsorolnánk ezeket a, amit mi gondolunk, és szándékosan nem mondjuk el, ilyen menőbb cégeket, aminek jóval kisebb a vizibilitásuk, mint annak idején ezeknek a cégeknek, valószínűleg egy csomó olyan lenne benne, amit nem is ismerjenek ezek az emberek.
Na, mi ismerik? Hát gondolod, hogy egy recruiternek ez a munkája.
Ja, mondjuk most csak főleg, mert rengeteg CV van náluk.
Ez így van, tehát ez most is megvan. Tehát ez a része szerintem most hatványozottabban igaz. Mert ha van egy pozíciód, és van rá 15 CV, és látsz egy olyan céget, ami egyértelműen beletartozik ebbe a poolba, ahol sikeres cég volt, tudod, hogy jó engineering kultúra volt náluk, jó mérnökök dolgoznak a cégnél, mondjuk adott esetben lehet, hogy dolgozik már nálatok valaki attól a cégtől, akkor az nyilván egyértelműen a tetejére dobja ezeket a CV-ket. Ez most is megvan, sőt.
Ja, hát mondjuk egyébként igazad, mert valószínűleg, hogyha sokkal több CV-ből kell válogatnom, mint most, akkor valószínűleg sokkal jobban érvényesülnek ezek a plusz szűrők, sőt, örülnek az ilyen szűrőknek.
Ez így van, úgyhogy szerintem aki erre odafigyel, az pláne ilyen helyzetben sokkal inkább jól tud járni. Mint hogyha mondjuk olyan cégnél dolgozol, ahol nagyon sokat tanulsz, de senki nem tudja, hogy mi az. Az egy nehezebb helyzet egyébként, mert nyilván valahol unfair, mert simán lehet, hogy mind a két egyénnek egyébként pont ugyanolyan tudása van, de ezek a dolgok számítanak, tehát ez egy teljesen emberi része egyébként, hogy a recruiterek is így ismerik ezeket a cégeket, meg adott ebből a hiring managerek, meg a vezetők is, tehát hogy nekik is megvannak ezek a beidegződések.
Hát figyelj, szerintem azért fejezzük be lassan, mert hogy akkor ez lesz a szerintem minden idők legrövidebb crafty meetupja. Nem tudom, hány persze beszélünk, de szerintem...
Podcastja.
Ja, mit mondtam?
Meetup.
Ja, igen. Szerintem ez nem 40 perc lehetett, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy a végén maradjon annyi, hogy iratkozzatok fel a crafty.hu-n a hírlevelünkre, például ilyen témákról is beszélgetünk. Még elmondom, hogy a HVSV-nek június 18-án indul az online Kubernetes képzése. Jó szívvel ajánlom nyilván, és kövessetek minket a disztribúciós csatornákon, és szerintem most egy 2 héten belül szépen a Google-s podcastunkat át fogjuk helyezni a Google Music alá, mert ugye a Google Podcast mint platform meg fog szűnni, és erről akkor majd az adásba beszámolunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és ennyi volt a mostani Crafty. Sziasztok!
Sziasztok!